Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól,
az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Hallgassátok meg testvéreim Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 11. vasárnapra kijelölt, úgy, amint ezt megírva találjuk Lukács evangéliumának 18. fejezetében, a 9. verstől a 14. a következőképpen. Néhány elbizakodottnak pedig, akik azt gondolták, hogy ők igazak, és másokat megvetettek, ezt a példabeszédet mondta. Két ember fölment a templomba imádkozni. Az egyik farizeus volt, a másik vámos. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igaztalan és házasságtörő, mint ez a vámos is. Kétszer böjtölök hetente, tizedet adok mindenemből. A vámos pedig távol állt meg, nem merte a szemét sem az égre emelni. Mellét verve így szólt. Istenem, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazultan ment haza, amaz pedig nem. Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, és aki magát megalázza, felmagasztalják. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Jézus Urunk eme példázata annyira magától értődő, hogy talán itt abba is kellene hagynia a papnak a magyarázatot, hálát adva azért, hogy ilyen példázat van a Bibliában, az Új Szövetségben nem is egy Jézustól, melyik ennyire, úgy lehet fogalmazni, monumentális egyszerűségében képes megértetni azt, hogy miről is van szó. De miről is van szó? A példázat nagyon közismert. Éppen ezért nem árt, hogyha jól megfigyeljük azokat a szavakat, mondatokat, amit Jézus Urunk mond, mert könnyen félreérthetjük. Ha közelebbről megnézzük ezt a történetet, akkor azt láthatjuk, hogy ez a farizeus nem is annyira gőgös, mint ahogyan azt úgy általában tudni véljük a farizeusról. Mert ez a farizeus, amit elmond, az igaz. A törvény előírta, hogy hetente egyszer böjtölni kell. Ő kétszer böjtölt hetente. A törvény előírta, hogy bizonyos dolgokból tizedet kell adni a templom javára. Ő mindenből tizedet adott a templom javára. Miért lenne akkor baj, ha ennyire ragaszkodik a törvény betöltéséhez? Ez a farizeus böjtöl. Ez a farizeus áldozatot hoz a templom javára. Magyarul megfegyelmezi a gyomrát, és megfegyelmezi a pénztárcáját is. A mai világban általában a vallásos hívő ember is ezen a két dolgon, ezen a két területen szokott elbukni. A gyomránál, meg a pénztárcájánál. Isten akaratának igenis nagy betöltése az, ha valaki ezen a két területen önfegyelmet tud gyakorolni. Aztán itt van ez a vámszedő. Hát azért ez a vámszedő sem angyal. Azért tudjuk azt, hogy a vámszedő a társadalom szélére szorult, no de nem véletlenül, hogy lehet valaki ennyire hitvány, hogy szedi a megszálló rómaiaknak az adót. Mindenki más utálta ezt az embert, mert az elnyomó, erőszakoskodó rómaiaknak szedte az adót, szolgált nekik. Talán ez a vámszedő még magát is utálta, és sok-sok hitvánság terhelhette a lelkét. És akkor itt van a farizeus és a vámszedő két ember a templomban. Az egyik közel az oltárnál, mert úgy érzi, úgy gondolja, úgy hiszi, hogy az az ő helye. A másik pedig a tekintetét föl sem emeli, mert nem meri, mert örül annak, hogy az Isten házába beléphetett, és az ajtónál megáll, és a mellét verdesi. A farizeus és a vámszedő. Ilyen egyszerű címe van ennek a példázatnak. Jól lehet, az élet legbonyolultabb kérdését veti fel. Miért? Azért,
mert a teológusok ezt megfogalmazták régen, van erre egy ilyen teológiai szakfogalom, hogy coram deo, vagyis Isten előtti állapot. Isten előtt élni, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy Istenben. János evangéliumában olvashatjuk, hogy Isten bennünk van, és mi ő benne. Elválaszthatatlanul. Micsoda különleges állapot ez a coram deo. De ennek a történetnek a tömör üzenete az is lehetne, hogy Isten előtt, coram deo, ne színészkedjetek. Ott őszintén mondjátok el, ami a szíveteket nyomja, vagy maradjatok csöndben, hiszen Isten mindent tud rólatok. Azt lehetne talán mondani, hogy jó, ez a történet valamikor érthető volt 2000 évvel ezelőtt, de manapság már nincsenek farizeusok, főleg nem a keresztények között. A helyzet az, hogy a keresztények között is vannak farizeusok. Farizeusok, akik egyébként azt hiszik magukról, hogy ők vámosok. Mert talán találkoztunk ilyen hívő emberrel hitéletünk során, aki hivalkodott azzal, hogy ő mekkora bűnös. Persze ő azért mondta mindezt el, hogy az Isten kegyelme az nyilvánvalóvá legyen a beszélgetésben. No, de az Isten dicsősége nem fog attól jobban csillogni, hogyha én a magam mocskát azt nyilvánvalóvá teszem. Sokan azt hiszik, hogy a kereszténység az azt jelenti, hogy az ember, amikor már telve van mindenféle rosszal, amikor az ember telve van a mulasztások terhével, akkor oda megy az Istenhez, kiönti a lelkét, és akkor tiszta lappal megy tovább. Erről is szól a kereszténység. De a kereszténység, maga a szó, a krisztiánoi, a kis-ázsiai Antiókiában mondták először, hogy Krisztus követők, nem Jézus követők, Krisztus követők, tehát Krisztus tanítását követők. Ez azt jelenti, hogy ezek az emberek cselekszik a Krisztusnak az akaratát. És ez azt jelenti, hogy céltudatosság, célirányosság, ismeret, felismert tudás. Nem megyek be a zsákutcába, ahol nem tudok megfordulni. És ezt a tudást akarom átadni majd a gyermekeimnek. Ne menj be oda, mert nem tudsz majd kijönni. Ne ugorj bele ebbe a gödörbe, mert nem tudsz majd kijönni belőle. Isten dicsősége magában is dicsőség. Függetlenül attól, hogy az ember most az Isten dicsőségét mennyire akarja, vagy próbálja, szokták mondani a fiatalok, fényezni. Legyünk tehát különösen óvatosak, amikor megpróbálunk valamit átadni abból, amit mi hívő emberek úgy fogalmazunk, hogy bűnbocsánat. Nem mindenki számára érthető, hogy miről is van szó. Nem lehet persze azt állítani, hogy minden további nélkül ez a farizeus ott az oltár közelében mindent jól csinál. Mert ennek a farizeusnak valóban ott a helye az oltárnál, hiszen nagy-nagy áldozatot hoz, nem csak az egyházáért, a templomáért, a népéért is. Csak úgy zárójelben mondom, hogy nagyon tisztelték a farizeusokat, mert a rómaiaknak az adót meg kellett fizetni, a templomadó megfizetésénél már lehetett egy kicsit elmaradni. De a farizeusok azok megfizették rendesen, sőt, túlságosan is rendesen a templomadót, és ezért a szegényebbek is részt vehettek a kultuszban, aminek elég magas anyagi vonzata volt. Szóval ő tudja, hogy ott van az az ő helye, közel az Istenhez. A történetből azonban megtanulhatjuk, hogy a látszat csal, hiszen nem mindig az áll közelebb az Istenhez, aki az oltár közelében van. Ugyanakkor megtanulhatjuk azt is, hogy nem ok nélkül van ott a farizeus, ahol van. De miért van az, hogy mégsem a farizeus dicséri meg Jézus úrunk ebben a példázatban, hanem a vámszedőt, ezt a hitványt, aki ilyen gerinctelen volt, hogy fölajánlotta a szolgálatait. Fölajánlotta azt, hogy becsapja az embereket, nagyobb adót szed, és akkor magának is félretesz, és bőségesen juttat majd a megszállóknak is. Miért őt dicséri meg Jézus? A válasz viszonylag egyszerű. Azért, mert ez a farizeus ott az oltár előtt, ez lefelé néz, a vámszedő pedig fölfelé. És ebben van a nagy veszély, amikor fölfelé sose nézünk, csak mindig lefelé. És az elért helyzetünket, a státuszunkat, azt viszonyítjuk mindig azokhoz, akik mögöttünk vannak, akik lejjebb vannak. Mert ahogy a politikában is szokták mondani, van baloldal, meg jobb oldal. Az igazság az, hogy nincsen baloldal, meg jobb oldal. Manapság még aztán végképp nincsen, mert ellentétes érdekeket képviselnek egyik oldalon is, meg a másik oldalon is. Mindig fönt és lent van. Gazdag és szegény. És így van ez egyébként a hívő életben is, hogy van, aki fönt van, közelebb az Istenhez, és van, aki lent van. És az van fönt, közelebb az Istenhez, aki meg tudja alázni magát. Aki békességgel hordozza azt, hogy lent van. És nem a többiekhez, a futottak még kategóriához, a szekundér emberekhez, hanem az Istenhez hasonlítja magát. Ez a hívő életnek a célja, az értelme, a lényege, hogy Istenhez hasonlítom magam. Legyetek tökéletesek, mint ahogyan mennyei atyátok is tökéletes. Nem arról van tehát szó, hogy egy Pál említ ilyet, gyertek és kövessetek engem. Testvérek, én nem merem azt mondani, hogy gyertek és kövessetek engem. Mert magam nagyon is tisztában vagyok esendőségemmel, nagyon is tisztában vagyok a gyarlóságaimmal, ezért inkább azt mondom, hogy kövessétek azt, akinek a tanítása eljuttat az Istenhez, vagyis Krisztust. Nagy veszélyei vannak annak, ha valaki csak lefelé néz, és onnan veszi a mértéket. Miért? Azért, mert a lenti mérték az mindig emberi. Jézus, amikor az evangéliumokban beszél arról, hogy legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyi atyátok is tökéletes, akkor ott mértékről beszél. És ez a mérték, ez valami egészen más. Ez valami felfoghatatlan. Ez a mérték, ez pontosan ez a jó mérték, ez a megrázott, ez a megtetézett, ez a túlcsorduló mérték. Mert arról van szó a Krisztus követésben, hogy felvállalom annak az életét is, aki meg sem érdemli azt, hogy felvállaljam az ő életét. Ez nem jelenti azt, hogy akkor most nekem mindazt a problémát meg kell oldani a világban, amit azok a hitványok készítettek elő, akik csak magukra gondoltak. Magyarul nem azért vagyok én hívő ember, hogy mások által okozott szociális szemetet a társadalomban eltakarítsam. Én azért vagyok keresztény, azért vagyok Krisztus követő, hogy valamit felvillantsak abból a tudásból, hogy a halállal még nincs vége az életnek. A zoénak, mert a biosznak vége van. De a zoénak, a halálon túlmutató életnek nincs vége. Ez a hitünk lényegmagva. És hogyha az egyház a szószékről folyamatosan majd csak azzal noszogatja a szószék alatt ülőket, hogy tessék menni a társadalom perifériájára szorult embereknek segíteni, és áldozzátok föl magatokat, akkor ki fog ürülni a templom. Mert az egyháznak nem ez az opus propriuma, az elsődleges feladata, hogy szociális munkásokká képezzék egymást. Az egyháznak az a feladata, hogy dicsőítse az Istent. Imádságban, saját életvezetésében, és hogyha a saját portáján az ember már rendbe tette a dolgait, és még van energiája, akkor dolgozzon a közösségért. Azokért a közösségekért, amelyek hordoznak. Azokért a közösségekért, amelyek kultúrát képviselnek. A kultúrálatlanságot csak az tolerálja, aki nem ismeri a kultúrát. A kultúra az mindig emel és növel. Dietrich Bonhoeffer, jól ismerjük, éneke is van az énekes könyvünkben, ez a nagyszerű teológus, aki nem csak felemelte a hangját a nemzeti szocializmus ellen, hanem tett is ellene, mert a lelkiismerete diktálta, és végül utolsó hónapokban Hitler személyes parancsára kivégezték. Szóval ez az ember azt mondta, hogy a hitnek a játéktere, inkább úgy kellene fogalmazni, a hitnek a mozgástere a kultúra. Kultúrálatlanságban nincsen hit. Kultúrálatlanságban élmény van. Tessék megnézni, hogy vannak a világban olyan csoportok, ahol a kultúrálatlanságban van az élmény. Oda is vezet. Csak nekem, csak most. Nekem, nekem, nekem. Az a vallás, nem jó vallás, ahol mindig az első szó az én. Két ember, a farizeus az oltárnál és a vámszedő az ajtónál. Két ember egy templomban. Istennek az az akarata, hogy a különféle emberek végül is egymásra találjanak, és egy közösséget alkossanak. Ehelyett itt a templomban csak ketten vannak, de már két csoportot alkotnak. A közösség ereje pontosan abban lakozik, hogy csak kis dolgokat visznek végbe, de együtt. A házasság értelme pontosan ebben van, hogy együtt. És ha nem tanulják meg, hogy mit jelent az, hogy most nem a te autód, a te kocsid, a te gyümölcsfád, hanem a mi autónk, a mi házunk, a mi jövőnk, a mi gyerekünk, akkor semmit nem értettek meg ebből sem. A közösség ereje óriási. A közösségi akarat nagy dolgokat teremthet. Végezetül azt mondja ebben a példázatban a mester, hogy aki önmagában bizakodik, az idővel megszégyenül. Politikában, hétköznapi életben gyakran találunk erre példát. Aki Istenben bízik, az hamarabb felismeri véges életének a határait, és ezért nem verdesi a mellét, hiszen jól tudja, hogy mindene, amilyen van, az kegyelemből van. Pál apostol így mondja, mit van, amit nem kaptál? Ha megkaptad, akkor mit dicsekszel vele, mintha nem kaptad volna? Ezért omnia est gratia, minden kegyelem. Minden az Istentől van. Aki felmagasztalja magát, az nem látja meg a társban, a gyermekben, a közösségben mindazt, amit az Isten számára elkészített. Mert nem csak azért ad az Isten, hogy én kapjak, hanem azért is ad, hogy aztán én is adhassak. Ezért mondja Jézus Urunk, jobb dolog adni, mint kapni. Ebben a példázatban van egy nagy tanulság. Az, hogy az Isten egyet kíván az embertől. Ezt az egyetlen egyet. Nem azt, hogy a saját okoskodásunkon keresztül megigazuljunk ő előtte, hanem azt tegyük, amit ő is akar, azaz nyissuk ki a szívünket, engedjük be az ő szeretetét, hogy általa az ő kegyelme révén megigazítottakká váljunk. És ha ez megtörténik, akkor igaz Krisztusnak az a kijelentése, hogy Isten országa közöttetek van. Imádkozzunk. Urunk, egyedül neked köszönhetjük, hogy nem vesztünk el örökre. Egyedül tőled van, hogy Jézus Krisztusért életünk van a halál után is. Kérünk, vésd a szívünkbe, hogy elnémuljunk bennünk minden dicsekedés, és megszólaljon ajkunkon a te dicséreted az Úr Jézus Krisztus által. Amen.